Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Örülök, hogy újra közöttetek vagyok, és együtt nyithatjuk meg Istennek igéjét. Máté evangélium a 24. fejezetéből szeretném olvasni Jézusnak az egyik tanításából való gondolatait. Máté evangélium a 24. fejezetéből a 32. és a 33. verset. Így hangzik az ige. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Idáig az ige. Amikor Jézus ezeket a tanításait elmondta, amit Máté evangélium a 24. fejezetében találhatunk, akkor tulajdonképpen a tanítványainak a kérdésére válaszolt, akik azt kérdezték tőle, hogy mikor lesznek meg azok a dolgok, amikről beszélt, mi lesz a jele az ő dicsőséges visszajövetelének, illetve a világ végének. Most én is ezzel a kérdéssel szeretnék foglalkozni. Mi a jele Jézus visszajövetelének? Mi a jele annak, hogy közeledik a világ vége? Természetesen hozzá kell tegyem, hogy nem a hagyományos módon fogok foglalkozni a kérdéssel, mert Jézus, amiket felsorol ebben a fejezetben, azok olyan dolgok, amikről már nagyon sokat beszéltünk, hogy lesznek háborúk, háborúk hírei, ország támad egyik a másik ellen, lesznek éhségek, dökhalálok, földindulás mindenfelé, a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Tehát ehhez hasonló dolgokról beszél Jézus, én azonban egy különleges gondolatot szeretnék Jézus tanításából kiemelni, és pedig lenne azért, mert Jézus ezt a gondolatot hangsúlyozza a legjobban. Mit szoktunk mi tenni akkor, amikor valamit hangsúlyozni szeretnénk? Többször elmondjuk. Többször elmondjuk. És figyeljétek meg, hogyha követitek Máté evangélium a 24. fejezetét, ott a 4.-5. vers tájékán találkozunk azzal, hogy valaki el ne hitessen titeket. Ez is az ő visszajövetelének az egyik jele. Valaki el ne hitessen. Aztán a 11. versben újra visszatér erre, és azt mondja, hogy sokakat el fognak hitetni. Majd a 24. versben pedig még harmadszor is, hogy még ha lehet, a választottakat is el akarják hitetni. Háromszor beszél, újra meg újra visszatérve erről a kérdésről. És ezért ebben az ige szolgálatomban most én is ezzel a kérdéssel szeretnék foglalkozni, és pedig len azért, mert a többi dolog az nem érint annyira bennünket. Hát, hogy hallunk háborúkat, háborúk híreiről. Megbeszéljük, aztán tovább lépünk. Meg, hogy vannak földrengések mindenfelé, ezt is megbeszéljük, aztán tovább lépünk. De az, hogy elhitetni bennünket, ha lehet a választottakat is, na ez bennünket érintő kérdés. Ez az én személyes ügyem meg a tied. Ezt nem kezelhetem akárhogyan. Ezért ebben a szolgálatomban erről szeretnék beszélni, hogy miképpen is próbálja ezt Sátán megvalósítani, hogyan lehet nyomon követni, hogy már benne vagyunk ebbe a folyamatba. Délután pedig most eltérően a korábbi szolgálatomtól nem kérdőórát tartanék, hanem arról beszélnék, hogy hogyan lehetünk védettek ezzel a veszéllyel szemben. Mert én a magam részéről azt tartom a legnagyobb veszélynek Isten népe számára, hogy megtéveszthetővé válik, becsaphatóvá válik. De hogyan lehetek védett? Hogyan kerülhetem el ezt a csapdáját Sátánnak? Na, erről szeretnék délután beszélni. felsorolása végén, ahogy említettem is, Jézus azt mondja, hogy ha lehet, még a választottakat is. Amivel azt mondja ki, hogy nem csak azokat az embereket, akik nem rendelkeznek hittel, meg bibliai ismerettel, őket könnyű megtéveszteni. De ha lehet, még a választottakat is, akiknek hitük van, bibliai ismeretük van. A választottakat viszont csak úgy lehet elhitetni, ha megtévesztő hazugságokat egy csomó igazságba csomagolja bele az ellenség. Lehetőleg ne vegyék észre, hogy a nagy igazság csomagba ott van egy kis tévedés is. Ezért nekünk alapvető szükségletünk, testvéreim, sőt, kötelességünk, hogy felkészültek legyünk. Rendelkezzünk olyan ismerettel, tiszta lelki látással, hogy ne tudjon becsapni az ellenség. A Nagy Küzdelem című könyvében Ellen White is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és azt írja, minden értelmes lény első és legfontosabb kötelessége, hogy megtudja a Szentírásból, mi az igazság. Nap mint nap szorgalmasan kell kutatnunk a Bibliát, minden gondolatot mérlegelve, igét igével összevetve, Isten segítségével nekünk kell kialakítani nézeteinket, mint ahogy az életünkért is saját magunk vagyunk felelősek Isten előtt. Mielőtt bármilyen tantételt vagy előírást elfogadnánk, először kérdezzük meg, mit szól hozzá az Úr. Hogy van megírva? Mint olvassuk? A Jézusi felsorolásból, ahogy említettem is, az képezi a legnagyobb veszélyt Isten népére, hogy becsaphatóvá, megtéveszthetővé válik, és pedig len azért, mert nem tanulmányozza naponta az igét. Nincs kellő ismerete az igéről. Nem tudja, hogy mi az igazság. Ezért tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy mennyi időt fordítasz naponta az igével való foglalkozásra. Éhezed és szomjúhozod-e az igazságot? A belőle megismerhető igazságot. Élsz-e azokkal a lehetőségekkel, amiket az Isten biztosított számodra, és pedig len hadd vessen föl, hogy a szombatiskola, amit kimondottan az Isten az advent mozgalom elején biztosított nekünk azért, hogy rendszeresen, módszeresen tanulmányozzuk az igét, és szinte el van készítve az étel számunkra, a lelki eledel. Csak el kell fogyasztanunk. Vagy a napi áhítatok ott vannak-e az életedben, amikor előveszed a Bibliát és elcsendesedsz Isten előtt, és arra figyelsz, hogy mit akar neked mondani. Élünk-e azzal a lehetőséggel, amit az Isten biztosít nekünk? Keressük-e benne azt, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Ez az önvizsgálat azért nagyon fontos, mert Sátán a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel, csodáival, a gonoszság minden családságával fog támadni azok között, akik elvesznek. De csak azért tud érvényesülni a hazugságaival, mert az emberek elhanyagolják a Biblia tanulmányozást, elhatalmasodik egyfajta közömbösség a Bibliából megismerhető igazság iránt. Már nem tanulmányozzuk úgy a Bibliát, mint régen. Egyre jobban kihalóban van a Biblia olvasása, a Biblia tanulmányozása Isten népe között. És ez nem az én gondolatom, ez tény sajnos. Ezzel szembesülnünk kell. Ennek végeredménye pedig az, amiről Pál apostol azt mondja a Tesszalonika beliekhez írott levélben, hogy mivel nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre, ezért Isten akkor a tévegés erejét megengedi rájuk. Ez egy nagyon nagy veszély. És figyeljétek csak meg, mit mond Pál. Hogy az igazság szeretetét. Mennyire szereted az igazságot? mennyire köti le az érdeklődésedet, mennyire foglalkozol vele, mennyire van ott a szívedben ez. Mert tudjátok, akit szeretünk, vagy amit szeretünk, azzal lehetőleg minél több időt töltünk el. Én sokszor megfigyeltem fiatal szerelmeseket, hogy amikor egymásra találtak, úgy át tudták rendezni a napi programjaikat, mindent háttérbe tudtak szorítani, csak azért, hogy együtt legyenek, mert szerették egymást. Mi mennyire szeretjük az igazságot? És itt hadd kérdezem azt, hogy mi is az igazság? A testélet ige maga mondja, én vagyok az igazság, és a írott ige, amely az Isten szájából származik. Ez mind a kettő az igazság. Na most mennyire szeretem Krisztust, és mennyire szeretem az ő igéjét? Na ez dönti el, hogy mennyire leszek felkészült. Ha szeretem az igazságot, akkor Isten nem engedi a tévejgés erejét. Nem engedi, hogy Sátán becsapjon. Később még visszatérek erre a gondolatra, de azt mondja Péter apostol, hogy ezeket az embereket, akik szeretik az igazságot, az Isten hatalma őrzi hitáltal. Nem kell nekem mindig saját magamat védenem, az Isten hatalma őriz engem hitáltal, és nem engedi, hogy az ellenség becsapjon. Ha végig gondoljuk ezt a kijelentést, amit Pál mond, és alkalmazzuk magunkra, ugye akkor egy döbbenetes felismerésre kell jutnunk, mert Sátán ugyanis arról beszél, hogy akik az igazságot nem szeretik, és nem fogadják be, azokra Isten megengedi, hogy a tévejgés ereje hasson. Higgyenek a hazugságnak akkor, hanem az igazságot szeretik. Sokak gondolják azt, hogy ez a kijelentés nem rólunk szól, pedig rólunk szól. Bennünket érint. Csak akkor mondhatjuk, hogy nem ránk vonatkozik, és nem nekünk szól, ha olyan Biblia ismerettel rendelkezünk, hogy a személyes hitvallásunkat minden esetben meg tudjuk indokolni, alá tudjuk támasztani az Isten igéjével. A bibliai jelentések arra figyelmeztetnek, hogy Isten népe számára nem a kívülről jövő veszélyek jelentik a igazi veszélyt. Pál apostol, amikor elbúcsúzik Efézusban, ugye nem régen tanultuk a szombatiskol leckében is, amikor elbúcsúzik az efézusi gyülekezettől, akkor arra figyelmezteti őket, hogy vigyázzatok, mert én tudom, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közzétek. Közzétek jönnek. Aztán utána azt is mondja, hogy és közöttetek is támadnak olyanok, akik fonák dolgokat beszélnek. Vagyis vagy beépülnek, vagy már ott vannak. De az igazi veszélyt ezek jelentik, akik fonák dolgokat kezdenek el beszélni. Ezek a tanítók általában befolyással, tekintéllyel rendelkező emberekként lépnek színre Isten népe között, másként nem is tudnák eladni azt, amit képviselnek. Mivel pedig közöttünk támadnak, ezért az általuk képviselt hazugságot alig lehet megkülönböztetni az igazságtól. Annyira bele tudják csomagolni az általunk vallott, képviselt, hit, tanított igazságba az ő kis tévedésüket, hogy csak a Szentlélekkel való közösség, a Szentlélek világossága tud megóvni attól, hogy ne essünk bele a csapdába. Ellen White is azt írja, hogy az igazság határvonala sokszor szorosan a tévedés vonala mellett fekszik. És mind a két vonal egynek tűnhet azok értelme előtt, akikben nem munkálkodik a Szentlélek. És ha egynek tűnik, akkor kinyitom a szívemet és elfogadom. És beleestem a csapdába. Vagyis azok közé tartozom, akikről azt mondja Jézus, hogy ha lehet még a választottakat is megtéveszteni. Testvéreim, abban a történelmi korban, amiben mi élünk, az a veszély fenyeget bennünket, hogy meggondolatlanul elfogadunk téves tanításokat. Sokszor azért, mert általában kényelmesebb, mint utána nézni, hogy úgy tegyünk, mint a bérabeliek, akikről az van feljegyezve, hogy ők hazamentek és megnézték, hogy úgy van-e minden, ahogy Pál mondta. Nem számított, hogy Pál a legmagasabban képzett teológus volt. Mai értelemben professzor volt a maga korában. Nem számít. A bérabeliek utána néztek, úgy vannak-e azok, ahogy Pál mondta. Lehet, hogy sokszor mi csupán tekintély alapon fogadunk el emberektől hamis tanítást, mert megbízunk az általa mondottakban. Úgy gondoljuk, hogy amit ő mond, az tényleg úgy van. Tudjátok, sokszor hallottam már, és mindig zavar, amikor azt hallom adventista testvérektől, idősebb testvérektől, hogy én ezt Bajor bácsitól így tanultam. Vagy Lenk bácsitól, vagy Kis bácsitól, kitől. A legrosszabb meg az, amikor azt hallom, hogy Háló testvér tanított így bennünket. Nem az a baj, hogy vannak tanítóink. Nekem is van egy olyan tanítóm, akire én nagyon szívesen emlékezek vissza. És a könyvemben is megemlékeztem róla, hogy az alapokat, az Isten ismeret alapjait ő véste bele a lelkembe, még gyerekkoromban. És nagyon hálás vagyok neki, hogy ő Isten eszköze volt akkor. De amikor én akarom továbbadni azt, amit tőle tanultam, vagy mástól később, akkor nem arra hivatkozom, hogy tőle tanultam így, hanem arra hivatkozom, hogy így van megírva a Bibliában. Vagyis a hallott információt átalakítottam személyes meggyőződésé. Ezt tették a bérabeliek is. Úgy van-e minden, és ha igen, akkor már nincs szükség az emberre hivatkozni, a tanítóra, akkor nyugodtan hivatkozhatok már az igére. Valakivel egyszer leveleztem e-mailben, és kért tőlem tanácsot, és amikor leírtam a tanácsomat, akkor visszaírt, hogy megengedem-e, hogy a gyülekezeti bizottságban ő elmondja, hogy én mit írtam neki. Mert egyetért azzal, amit írtam. És akkor azt mondtam, hogy nem engedem meg, több ok miatt is, de a legsúlyosabb az, hogy soha ne arra hivatkozz, hogy én mit mondtam neked, hanem ha megértetted azt, amit mondtam, és elfogadtad, akkor mondd el saját meggyőződésedként. Na, ez az, ami hiányzik. Ez a személyes meggyőződéssé való átalakítás. Így tanulmányozni az igét. Ebben a világban csak azok tudnak majd megállni Isten előtt, akiknek személyes igeismeretük és személyes meggyőződésük van. A Nagy Küzdelem című könyvünkben egy nagyon határozott kijelentéssel találkozunk. Azt olvashatjuk, nem elég a jó szándék, nem elég tenni azt, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Az üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatni a Szentírást. Bármilyen erős is a meggyőződése, bármennyire is biztos abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem épített rá. Mindenkinek van egy térképe, amelyen fel van tüntetve a hazafelé vezető út minden jelzése. Nem tévedhetünk el. A sötétség erői egy döntő ütközetre készülnek Isten igéje ellen és az igét megtartó nép ellen. Sajnos nem csak az elbukott egyházakban érvényes, hogy az egészséges tudományt nem szenvedhetik, hanem az Isten népe közé is egyre jobban begyűrűzik. Bocsánat, de egy kicsit elrébb jövök, mert annyira szemembe villog a napfénye az autóról, pontosan. Hagyjátok, nem probléma. Mondom, nem probléma. Ne csináljunk belőle nagy ügyet. Csak én jöttem errébb, hogy értsétek, hogy miért húzódtam ide. Isten már jó sok évvel korábban, több száz, sét ezer évvel, több ezer évvel korábban látta előre azt az állapotot, ami ma Isten népe közé egyre jobban begyűrőzik. És azt mondja a profécia, hogy Jeremiás könyvében, az 5. fejezet 31. versében, hogy a proféták hamisan profétálnak, és az én népem így szereti. Isten azonban nagyon határozott kérdést vet fel az ilyen magatartással szemben, amikor azt mondja, hogy de mit cselekesznek majd utoljára? És itt hadd tegyem hozzá magyarázatképpen, hogy akkor, amikor például a kegyelem ajtaja bezáródik, akkor is azt mondja majd, hogy én így szeretem? Vagy akkor, amikor eljön a bárány mennyegzőjének a vacsorája, amikor eljön a bárány haragja, amikor meg kell állni előtte, mit tesznek majd akkor? Isten felelős magatartást vár el az ő népétől, és a lelkészektől az igétnek az igazi hirdetését várja. Jeremiás mondja szintén, amikor ezt olvashatjuk, hogy mi köze a búzának a polyvához. Akinél az én igém van, az beszélje az én igémet igazán. A néptől pedig azt várja el az Isten, hogy nyitott szívvel hallgassa az Istentől hangzó igét. Semmilyen nyomásnak, emberi kívánságnak nem szabad engedni. Sátán nagyon sokoldalúan képes ostromolni azokat, akiket Isten azzal bízott meg, hogy az ő igéjét szólják. Többenetes, amikor befolyással rendelkező emberek addig merészkednek, hogy nyomást gyakorolnak, próbálják megfékezni, megfélemlíteni Isten szolgáit, csak hogy olyan üzeneteket szóljon, ami az ő fülüknek és a szívüknek is kellemes. Hogy ne mai példát mondjak, hadd hivatkozzak bibliai példákra. Emlékeztek arra a történetre, hogy Akháb király, Izrael királya, Isten népének a királya, vezetője, 400 profétát tudott úgy befolyásolni, hogy ők csak azt mondták, ami a király fülének is kellemes volt. 400 proféta. Döbbenetes. Csak egyetlen proféta volt az, aki azt mondta, hogy ő nem. Ő csak azt mondja, amit az Úr mond. Ugye ez volt Mikeás. 400 profétát tudott befolyásolni. Jézus második adventje előtt, szintén Máté 24. fejezetében azzal találkozunk, hogy nagyon sok hamis proféta fog támadni. És éppen ezek akarják, ha lehet, még a választottakat is megtéveszteni. Mit gondoltok, hol lesznek ezek a hamis proféták? Köztünk. Hát ha a választottakat akarják elhitetni, akkor itt kell legyenek. Azt a igazság csomagot kell, hogy képviseljék, amit mi is, csak éppen beletesznek a csomagjukba egy kis tévedést. Hogy becsapjanak, megtévesszenek. Vannak, akiket Istennel szembeni bizalmatlanságra késztet Sátán, vagy éppen elbizonytalanít a szolgálatban, és így állítja meg a rábízott üzenetnek a további adásában, hirdetésében. Gondoljatok csak Jónásra. Isten rábíz egy üzenetet, és az ellenség elbizonytalanítja Jónást. elbátortalanodik. Nem meri betölteni a küldetését. Eredményt ért el Sátán. Az advent mozgalom kezdetén is volt ilyen, hogy amikor Isten kiválasztott egy férfit, Fosházelnek hívták ezt a férfit, kiválasztotta a prófétai szolgálatra, és ez a próféta elbizonytalanodott. És azt mondta az Úrnak, hogy nem meri vállalni. És Isten kénytelen volt félretenni, és egy másikat választani Ellen White személyében. A Biblia történeti példáiból látjuk, hogy Isten üzenete az a kijelentések útján csorbítatlanul jut el a prófétáig. Emlékeztek a Jelenések könyvének első versére, ahol azt mondja, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése, de kitől? Az Atyától kapta. Tehát az Atyától származik a kijelentés, de Jézus adja tovább az Istenség családjából. És ő pedig elküldi az ő angyalát, az angyal pedig elmegy és megjelenti a prófétának. Vagyis a kijelentésnek van egy láncolata. Egészen a prófétáig teljesen csorbítatlanul jut el. És itt kezdődik az emberi vonal. A próféta, szintén a jelenéseknél lehet jól nyomon követni, a próféta parancsot kap, hogy írja meg a gyülekezeteknek. És a gyülekezetben, akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a lélek. Na, ezen a vonalon már sajnos csorbul. Igen, csorbul. Az ilyen esetekben, amikor csorbul az isteni üzenet, akárhol, szokták azt mondani, hogy nem úgy kell azt érteni. Nem kell azt olyan mereven kezelni. És ehhez hasonló kijelentések. Sátán igyekszik elaltatni Jézus tanítványait, megpróbálja mással lekötni az éberségüket, hogy ne vegyék észre, ne figyeljenek fel a megtévesztés veszélyére. Máskor viszont azt is mondja, hogy Jézus egyik példázatában, emlékeztek a 10 szűzről való példázatban, azt mondja Jézus, hogy a rávárakozó szűzek, az ő népéhez tartozó tanítványok, mai fogalommal kifejezve, mindannyian elaludtak és elszunnyadtak. Természetesen van különbség, hogy elalszok vagy csak elszunnyadok, de azért a lényeg ugyanaz. Átengedtem magamat egy olyan állapotnak, amikor nem tudom kontrollálni magamat. Amikor veszélynek lehetek kitéve, és nem vagyok éber, nem vigyázok. Máskor viszont azt olvashatjuk, hogy a hitélet megélése folyamán jön közbe olyan dolog, ami a korábbi eredményeket is eredménytelenné teszi bennünk. Amikor Jézus a magvetőről szóló példázatát mondja, akkor mondja el, hogy közben jön e világ gazdagsága, egyéb dolgok kívánsága, meg a gondja, ezek közben jönnek, és elfojtják az igét. Azt az igét, ami pedig kezdett a szívemben, a lelkemben növekedni, de most elfojtja bennem. Ezért mindenkinek szól Jézus figyelmeztetése. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Ellenkező esetben Sátán áldozataivá váltok. Sátán elhiteti a választottakat az igazságba csomagolt hazugságaival, és ezeket a fonák dolgokat a közöttünk támadó férfiak fogják képviselni. Ezért alakulnak ki újra és újra az egyházban olyan körülmények, amik szembeállítanak testvért a testvérrel. Jobb esetben csak széthúzás történik, az egység bomblasztása. Más esetben viszont sajnos még odáig is megy a dolog, hogy szakadások következnek be. És hogy mennyire maiak ezek a dolgok, láthatjuk az advent történelmet is, nem kell visszamenni az apostoli kortól nézve, hogy hány csoport szakadt le az adventista egyháztól. Amikor az egészséget romboló viták alakulnak ki a Biblia értelmezésével kapcsolatban, amikor egyesek a saját kívánságuk szerint akarják értelmezni a Biblia kijelentését, akkor minden esetben Sátán áll a háttérben. Ugye Ellen White az omega válságnak nevezi ezt a problémát, ami rettenetes eredményt fog érlelni az egyházban. A szemléltetés érdekében, csak hogy érezzétek, hogy most nem valami légből kapott dolgot hirdetek itt nektek, hanem valós veszélyt. Ezért néhány példát is szeretnék elmondani előttetek úgy, hogy nem foglalok állást, csak felvetem azokat a problémákat, amik napjainkban közöttünk megtalálhatók. Ilyen példa például az, hogy lehet-e nőket felszentelni, vagy nem. Lelkésznek. Ilyen megosztó témaként, kérdésként jelennek meg közöttünk újra és újra a Szent Háromsággal kapcsolatos téves elképzelések, miközben Jézus szerint az örök életünknek a feltétele, hogy jól ismerjük meg az Istent. A Biblia Istene az egy három személyből álló hatalmi kört jelent, vagy eredetileg csak az Atyára vonatkozik, mert Jézust is úgy emelte föl magához később. A Szent Lelket az Isten egyik személyének kell tekinteni, vagy csupán egy erőnek, amin keresztül Isten a hatalmát gyakorolja közöttünk. Jézus az Atyával egyenlő, öröktől fogva létező Istennek kell tekinteni, vagy ő is született valamikor, neki is van az életének kezdete. Jézus mennyire lett hozzánk hasonló emberré, amikor testet öltött? Csak fizikai természetében vette fel a mi emberi természetünket, vagy a lelki természetében is hozzánk hasonlóan bűnnel fertőzött volt a természete? Így vetődik fel az is, testvéreim, hogy adhatunk-e úrvacsorát bárkinek, aki azt mondja, hogy én is szeretnék venni, vagy csak azoknak, akik egy test tagjai velünk, akik a keresztség által egy testé keresztelkedtek meg, akik a múlt bűneit már lemosták magukról az újjászületés fürdőjében. Ezekre a kérdésekre, és sorolhatnám még a listát, de csupán mintát szerettem volna adni, hogy vannak problémák. De ezekre a kérdésekre csak akkor vagyunk képesek, készek választ adni, csak akkor vagyunk biztonságban velük szemben, ha naponta tanulmányozzuk az igét, és a hitbeli állásfoglalásunkat nem emberek véleményére alapozzuk, hanem a Bibliából adott kinyilatkoztatásra. Nem számít, hogy akármilyen szinten lévő vezető mit mond. Mert nekünk ez az igazi vezető. Az Isten igéje. Napjainkban sok igehirdetőt kísért meg Sátán a tudománytalanság korszellemével, miszerint a hagyományos Biblia magyarázat már nem tekinthető hitelesnek. Az emberek hajlamosak arra, hogy ahol a saját bibliai tudásuk és ismeretük vagy az általuk felismert törvényszerűségek alapján nem tudnak választ adni, akkor ott nem a Bibliát részesítik előnyben, hogy mit mond az Úr, hanem a saját tudományos ismeretüket, amit a világból vettek magukba. Természetesen nem tudunk minden kérdésre választ adni. Ezért sokszor meg kell álljunk a Biblia előtt úgy, hogy ez már az Úr titka. És Mózes könyvében azt olvassuk, hogy a titkok azok az Úréi. Csak a kinyilatkoztatott dolgok a mieink. Sokszor láttam már testvéreknek az arcán egyfajta csalódást, amikor azt mondtam egy kérdésükre, hogy én erre nem tudok választ adni. Ha egyszer nincs kinyilatkoztatva, akkor miért okoskodjunk? A titkok az Úréi, csak a kinyilatkoztatott dolgok a mieink. Jézus dicsőséges visszajövetelre várókról azt mondja Jézus, hogy abban az időben a szeretet sokakban meghidegül, és ezzel a kijelentéssel azt szeretné érzékeltetni, hogy még azokban a szívekben is ki fog hűlni a szeretet lángja, ahol pedig korábban még lobogott és izzott. Mert kihűlni csak az képes, ami korábban meleg volt. Ezt a jelenséget Pál apostol egy kicsit másként fogalmazza meg és fejezi ki. Ő azt mondja erre az állapotra, hogy megvan náluk a kegyesség látszata, csak éppen az erőt, ami a szívben munkálkodna, na azt nem fogadták be. Így vészel az első szeretet buzgósága, ami aztán langymelegséget idéz elő. És minél langyosabbá válik az Isten iránti szeretetünk, annál fogékonyabbá válunk Sátán megtévesztő hazugságainak az elfogadására. Minél langyosabb a mi kereszténységünk és az Istennel való kapcsolatunk, annál ritkábban fogjuk a kezünkbe venni a Bibliát, annál kevesebbet fogjuk tanulmányozni, annál ritkábban fogjuk feltenni, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod az én számomra. Ma még lehetőségünk van Jézus figyelmeztetéseire odafigyelni, és változtatni a szemléletünkön és a gyakorlati életünkön. Mivel Sátán szeretné elhitetni, ha lehet, még a választottakat is, ezért Krisztus arra figyelmeztet, hogy meglássátok, valaki el ne hitessen titeket. Nem számít, hogy kívül van vagy belül van. Senki ne tudjon megtéveszteni. Vagyis csak rajtam áll, és rajtad áll. Mi rajtunk áll, hogy mi személy szerint melyik oldalon állunk? A megtéveszthető emberek oldalán, vagy akik tudnak az Isten igéjére alapozottan gondolkodni, élni, hinni? Ebben a vonatkozásban is érvényes Istennek az a kijelentése, amikor azt mondja, hogy én eléd adtam az életet és a halált. Az áldást és az átkot. De az Úr azt mondja, válaszd azért az életet. Mert az Úr azt akarja, hogy ha lehet, minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Szeressük az igazságot. Testvéreim, ahogy az eddigi szavaimból éreztétek, Jézus ezt látta a végidő legnagyobb veszélyének Isten népe számára. Ezért hangsúlyozza, háromszor is visszatér rá a beszédében, hogy tudja, hogy Sátán meg akarja téveszteni, be akarja csapni. De Sátánnak ez volt a módszere már Édenben is. Ott is megtévesztette az embert, ott is becsapta az embert. És ez lesz az utolsó nagy csalása is. Megtéveszteni, ha lehet, a választottakat. De te ne legyél közötte. És hogy mit tehetünk, hogyan lehetünk védettek, na erről szeretnék majd délután beszélni. A Jóisten legyen velünk, és segítsen abban, hogy mi valóban védettek tudjunk lenni. Amen. Amen.